Könyvklub. A műsor támogatója a Móra Kiadó.
A betolakodóktól védett kontinensen élő Etienne számára a jóléti társadalom minden kényelme szinte ingyen elérhető egészen addig, amíg egy nap meg nem hekkelik az identitását. A fiatal egyetemista fiúval hirtelen nagyot fordul a világ. Bizonytalan státuszúvá, kirekesztetté, üldözötté válik a kontinens technikailag fejlett, de fajvédő eszméktől áthatott világában. Vajon igazságtalanság történt vele, vagy más, mint akinek hitte magát? Miközben minden kártyavárként dől össze benne, Etiennek szembe kell néznie egykori énjével és brutális cselekedeteivel is. A Vérvonal egy ilyen könyve című kötet a mai valóság visszásságait fiktív elemekkel vegyítő, vérbeli, izgalmas disztópia, egy több kötetesre tervezett regényfolyam nyitó darabja. A szerzővel, Miki Eluzsányi Mónikával beszélgettem.
2015-ben, amikor az első kék táblák megjelentek a határokon, amelyek egyértelműen nem a bevándorlóknak szóltak, hanem nekünk, akkor én rettetesen megijedtem, hogy itt valami olyasmi szabadul el, konkrétan a gyűlölet és az egymás ellen uszítás, amit nem lehet visszagyömöszölni a démont a palackba, vagy a szellemet a palackba. És ugye én elég sok szociológiát is tanultam, és elkezdtem gondolkodni azon, először tényleg csak így gondolkodtam, hogy modellezzünk fejben egy olyan helyzetet, hogy egy ország, jelesül egy kontinens, minden külső hatástól lezárja magát. És hogy az évszázadok alatt milyen társadalmi rendszer alakul ki, és hogy ez a rendszer hogyan hat az egyénre. Tehát ez volt a fejemben az első ilyen kísérleti modell, és aztán ezt építettem tovább.
És akkor ebben van agymosástól kezdve katonai, mindenféle ilyen őrzővédő hálózat, és akkor ott vannak az ellenállók is, ugye, a másik oldalon?
Természetesen, tehát egy ilyen rendszer természetes, hogy kitermeli a maga ellenállását, azokat az embereket, akik valamennyire megpróbálnak emberként megmaradni ebben a szituációban, ami szinte lehetetlen, mert minden, ami a szolidaritás, minden, ami a másik ember felé fordulás, az konkrét bűncselekménynek számít, hogyha nem a saját kasztunkon belül történik. Tehát, hogy az ember alapvető érzései lesznek bűnössé ebben a társadalomban.
És ugye úgy indul a történet, hogy egy ilyent kirakják ebből az iszonyú hierarchikus rendszerből.
Így van, és ugye a sztori arról szól, hogy egy olyan srác, aki ennek a rendszernek a felső szférájában nőtt fel, úgymond a csúcsragadozók között, és olyanná is nevelődött, és olyan is lett, alapvetően egy intelligens srác, sőt mondhatnánk, hogy egy érzékeny gyerek, de egy olyan társadalmi rendszerben nőtt fel, ahol gyakorlatilag teljesen kifordult önmagából, de ő ezt nem érzékeli. És akkor szembesül azzal, hogy milyen is ez a társadalom, és hogy ki is vagyok én valójában, amikor kikerül a rendszerből, illetve a rendszer legaljára kerül, és föl kell építeni újra önmagát, és szembesülnie kell mindazzal, amit tett, illetve mindazzal, aminek a kiszolgálója volt.
Vannak nagyon fontos mellékszereplők is, az egyikük Veró.
Így van. Veró ő gyerekkori barátja, tényleg szinte együtt nőttek fel, és később kamaszkori szerelme az Etiennek. Most nem akarok túlzottan spoilerezni, de Veró ellen is egy olyan bűnt követel, pusztán ideológiai megfontoltságból, pusztán azért, hogy megfelelő kis fogaskerék legyen a rendszerben, ami a lányt gyakorlatilag teljesen tönkreteszi, és hát egy kriminalizálható cselekmény, amire a rendszer felhatalmazást ad neki. Van a könyvben egy szereplő, a Horác, ugye, aki az erdőben van,
igen.
És hogy őt össze lehet kötni a Sztélo Gáborral, akit én 8 éven keresztül kutattam. Tehát, hogy ez nem volt egy tudatos, hogy én egy Sztélo parafrázist írok, de hogy az ő alakja is szükségszerű egy ilyen helyzetben. Hogy kellenek olyan emberek, akik tényleg az életüket adják azért, hogy megmentsék az ártatlanokat. És nem foglalkoznak semmiféle veszéllyel. És hogy itt igazán nem is az a nagy dolog a Horác helyzetében, hogy ott él a vadonban, és nem tudom, jönnek a sasok és ezek, hanem az, hogy ő az, aki gyakorlatilag a krízis pillanatától ott van a gyerekekkel. Tehát aki a legnehezebb pillanatban is ott áll a gyerekek mellett.
Írod már a folytatást? Mert ugye a könyvnek úgy van vége, hogy folytatása következik.
Igen, most vagyok benne a folytatásban, ami azért érdekes, mert valójában, ugye mondtam, hogy ez a világ felépült a fejemben, de először a karakter meg sztori szintjén az a hírsztoria született meg több verzióban is a fejemben, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi fog papírra kerülni. Tehát nagyon akciódus, tehát, hogy nagyon pörög az esemény, és tényleg eddig minden olvasom, kritikusom mind-mind azt mondta, hogy így hups, beszippantotta, és általában egy ülésből vagy kettőből elolvasták, és aminek nagyon örültem, nem is az, hogy beszippantotta, hanem az, hogy amikor elolvasta, akkor utána ott maradt a fotelben, és gondolkodott. És napokon keresztül visszatértek azok a képek, azok a kérdések, amik felvetődnek a könyvben. Mert hogy igen, nagyon sok brutalitás van a könyvben, de ha olvastad, akkor tudod, hogy egyik sem öncélú. Tehát, hogy a brutalitás ez egy olyan dolog, ami mint egy ilyen horog belekapcsolódik az ember lelkébe, agyába, és tényleg visszajönnek ezek a képek, és mivel itt a brutalitásnak mindig van valami olyan típusú célja, hogy egyént és az olvasót valahonnan, valahova elvigye. Ezért óhatatlan, hogy tényleg napokon keresztül gondolkodnak azokon a kérdéseken, amiket ez a könyv felvet.
Vérvonal, egy ilyen könyve, Mikjeluzsányi Mónika regénye, a Móra kiadónál jelent meg. Köszönöm figyelmüket, a Könyvklubban Gerendai Bars Ágnest hallották.
Könyvklub. A műsor támogatója a Móra kiadó.